cél, vagy bekerülnek-e, és fontos lenne, hogy számukra is egy minőségi oktatás adott legyen, hogy minél többen aktív hozzájárulóként és aktív állampolgárként éljenek ebben a társadalomban.
Külső ismerőseimmel, ha beszélgetek, főleg Nyugat-Európába és Amerikába érvényes, hogy az a jellemző, hogy nagyon vegyes osztályok vannak, egyrészt a származás tekintetében ázsiai, afrikai, európai emberek, illetve gyerekek, ahogyha a gyerekek oktatásáról beszélünk most elsősorban. Másrészt, hogy ezekben az ő iskoláikban általában sérültséggel élők, tehát természetes, hogy egy vak vagy nagyon rosszul látó gyerek van, vagy valamilyen sérüléssel rendelkező, és ők mindig megdöbbennek, hogy miért kellene kivonni ezeket a gyerekeket innen, mert hogy az épnek mondott gyerekek számára is tulajdonképpen egy csomó mindent hozzájárul. Az a kérdésem a hosszú felvezetés után, hogy tudtok-e mondani néhány érvet, hogy ilyen tekintetben a szegregáció által nem érintettek számára milyen előnyt jelenthet egy ilyen együttnevelés, egy közös iskola? Tehát mi az, amit ők itt megtanulhatnak, aminélkül szegényebbek lennének?
Uh-huh. Egyértelmű most már kutatások bizonyítják, hogy az értelmi intelligencia mellett legalább ennyire nagy szerepe van annak, hogy valaki sikeres lesz a jövőben. Az értelmi intelligencia is legalább ennyire fontos, nem utolsó sorban pedig az érzelmi nevelés, ami nálunk annyira nem elterjedt, hiszen egy abszolút poroszos rendszerbe gondolkodik a mostani országvezetés, és főleg a tudásanyag mennyiségre mennek rá, pedig nagyon fontos lenne a befogadó szemlélet elterjesztése, és hogy minél változatosabb legyen egy összetétele az iskoláknak, hiszen úgy gondoljuk, hogy később is ahhoz, hogy a társadalomban egy rugalmas és együttműködésre képes fiatalember lépjen majd ki, amikor felnőtté válik, ehhez fontos lenne, hogy ilyen közegben tudjon dolgozni és sikereket elérni. Arról nem is beszél, hogy azért, hogy én úgy gondoljuk, hogy sokszor a különbözőség az igenis értékekkel is jár, és fontos, hogy minél több fajta szemléletmóddal találkozzon az a gyerek, aki egy-egy iskolába eltölt naponta 8 órát most már.
Mi várható a konferencián most szombaton?
A konferencián első körben azt szerettük volna, hogy minél több civil szervezettel is magánszeméllyel megismertessük a programunkat. Felhívjuk a figyelmet azokra a problémákkal, amivel mi foglalkozni fogunk a következő 2 évben, és azt várjuk, hogy egy közös gondolkodás indul el, és felkelti a figyelmét esetleg az ott lévőknek, vagy aki erről hall, és úgy érzi, hogy ehhez tudna csatlakozni, az hozzánk tud találni. Úgy gondoljuk, hogy minél több szövetségesre szükség van ahhoz, hogy a döntéshozók komolyan vegyék azt, amiről mi beszélünk, hiszen azt látjuk, hogy egyszerűen nem akarnak a problémával foglalkozni, túlságosan nagy erőforrás befektetésnek gondolják, ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy nincs más kiút, tehát hozzá kell nyúlni a mostani oktatási rendszerhez, és nem úgy, ahogy eddig láttuk.
Hol tudhatunk meg többet a konferenciával kapcsolatban? Lehet-e még regisztrálni?
Lehet regisztrálni. Az Együttnevelés Szövetség Facebook oldalán van az esemény, ott van egy regisztrációs link, azon keresztül lehet jönni, de hogyha valaki nem tud regisztrálni, de most felkeltettük a figyelmét, és úgy gondolja, hogy ő eljönne, akkor is szeretettel fogjuk látni, hogyha előtte nem regisztrál természetesen.
Köszönjük szépen! Van-e jövője az együttoktatásnak? Ezzel a címmel rendeznek konferenciát a CEUN szombaton az Együttnevelés Szövetségtől. Dósa Valéria volt a vendégünk. Köszönjük szépen az információkat!
Köszönjük is! Viszont hálásra!
Egyik hétfő délelőtt, Peti áll a ház előtt, melyik útra lép, komoly most a tét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Lement egy kis leány, Peti sosem láttatán, az eszem melyet, jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele, s elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskola táska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult hűgén a lába, ballagott a kislány mögött. Szörnyű pillanat.
114, 115, 116,
117 perc.
Az előző konferencia után ismét egy konferenciát ajánlunk. Mit jelent ma a demokrácia az EU-ban? Ezzel a címmel rendeznek találkozott a Szociál Fókusz szervezésében. Várfi Melinda van itt velünk a vonalban. Szia, Dudok Dávid vagyok, és Péterfi Feri is itt van velünk.
Szia!
Szerbusztok!
Szóval mit jelent ma a demokrácia az EU-ban? Miről szól ez a konferencia?
És bocsánat, de jól alátok szaladt sajnos a történelem, mert akár az Amerikából jövő hírek, akár az itthonról jövő hírek nagyon indokoltá teszik, hogy jó lenne ezek ügyében jól megfontoltan és jól végig gondoltan cselekednünk. Na de bocsánat, hogy beleszóltam.
Nem, azt gondolom, hogy ez teljesen jó ez a felütés, mert hogy ez a kérdés, hogy mit jelent a demokrácia, ez gyakorlatilag azért az elmúlt évtizedet azért áthatja, és minél több beszélgetés és minél több eszmecsere folyik ez irányban, annál gyorsabban telnek között pedig a globálisan és az események, ahol azt látjuk, hogy a demokrácia intézménye az válságban van, és az olyan országokban is, amit régebben azt gondoltuk, hogy nagyon demokratikus, ott is nagy problémák vannak a demokratikus jogoknak a gyakorlásával, és egyáltalán arról, hogy ki és miként kap jogot a demokráciában való részvételre. Ennek a nem is igazából ez nem egy konferencia, hanem egy workshop beszélgetés, ami egy Európai Uniós együttműködésnek a részeként valósul meg itt Budapesten. Azt tűztük ki ebben az együttműködésben pár országban, Lengyelországban, Németországban, Belgiumban, Olaszországban és Magyarországban, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy mik lehetnek a feltételei ahhoz, hogy egy reziliens demokráciát sikerüljön kiépíteni, vagy hogy mondjam, átmenni a jelenlegi demokrácia válságból inkább egy reziliens demokrácia felé, mert ezekben az országokban, amiket említettem most, ezekben mindegyikben problematikus a demokráciának a gyakorlása, és úgy egész EU szinten is látjuk azt, hogy ez sajnos problémákba ütközik. Úgyhogy így kaptunk erre lehetőséget egy kutatási projekt keretében ezt jobban megnézni, és minden országban lesz egy ilyen workshop, valahol online workshop is van, ami az EU-nak az egészét próbálja megérinteni, és pedig Magyarországon jövő héten pénteken fogunk délután 2-től este 7-ig ez ügyben beszélgetni, és ide várjuk a magyar állampolgárokat. Azaz, hogy nem is csak magyarnak, tehát lehet külföldi is, de olyan, aki Magyarországon él és magyar lakcímmel rendelkezik, ő is eljöhet, ha van neki ebben véleménye, hogy szeretne erről beszélgetni.
Van ilyen abszolút fogalom, hogy demokrácia? Mert ezért már hallottunk már ilyet, hogy népi demokrácia, meg illiberális demokrácia.
Szociáldemokrácia.
Igen, van szociáldemokrácia is. Olyan demokrácia is van, ahol 4 évente szavaznak, és azt mondják, hogy az demokrácia, meg olyan is van, ahol szinte minden kérdésről népszavazást tartanak. Szóval egy kicsit segíts nekünk megérteni, hogy most mi történik itt.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez mi is ugyanezzel kezdtük a magát, a kutatásunkat is, hogy gyakorlatilag nincs abban elfogadott álláspont, hogy pontosan mit is értünk demokrácia alatt, és mi ennek a pontos definíciója. Mert hogy kulturálisan is azért nagyon sokat változik, meg változik is a mai napig. De hogy azt gondolom, hogy amikor demokráciáról beszélünk, akkor mindenképpen nem, tehát hogy el tudom mondani, mi azok, amik nem a demokráciába tartoznak, mint például az, hogy bizonyos hatalmak, legyen ez kereskedelmi hatalom, vagy politikai hatalom, ez átveszi az uralkodást, a döntéshozatalt, a közösség, ez a társadalom egésze fölött, ez például nem demokrácia. Tehát hogy minden olyan, ami pedig afelé megy el, hogy minden többen a társadalomnak minden rétegét bevonja a döntéshozatalba, és legalábbis a döntés előkészítésbe, és aztán lehet, hogy a döntéshozatalt ezt egy megválasztott szervez, ami létrehozza, de mindenfajta részrehajlás nélkül a különböző szempontoknak a megvizsgálásával és a beintegrálásával. Én azt gondolom, hogy ez mind a demokráciát szolgálja, és ez az, amire vannak kezdeményezések, mind országos, mind EU szinten, hogy ez történjen, de még azt gondolom, hogy ezzel nem változik meg maga a demokráciának az intézménye. Viszont nagyon jó jelek vannak, amik a részvételi demokrácia felé elindultak, ahogy mondtam, nagyon sok országban is van, nálunk is volt ugye erre kezdeményezés, és remélhetőleg ez folytatódni is fog. A közösségi gyűlések, részvételi költségvetés, közösségi tervezés akciók menete vagy mentén, és az EU szinten is meghonosították a közösségi gyűléshez hasonlóan az állampolgári fórumot, ahol pedig az összes EU országból vannak be állampolgárakat a döntéshozatalra, és ezt a tavalyi EU választások környékén jelezték is, hogy ez most olyan, úgy néz ki, hogy olyan jól sikerült ez a metodológia, hogy a következő 5 évben csak így fognak az EU-ban is állampolgárokat bevonni a döntéshozatalba, aminek az eredményeképpen például most március végén a következő ilyen fórumnak az a témája, hogy a következő 5 éves büdzsébe hogyan tudják belevonni az állampolgárokat, az EU állampolgárokat, és ők milyen tanácsokat, milyen irányokat javasolnának.
Említetted a felvezetésben, a háttérben, hogy egy kutatás után vagytok, hogy ebből valamit meg fognak ott a konferencián ismerni a jelenlévők, vagy valamilyen módon fogtok erről beszámolni, hogy mit tapasztaltatok itt a kutatásban?
Na, sajnos még nem. Ez még mi is, ez, hogy mondjam, még a közepénél sem vagyunk. Tehát ez egy 2 éves projekt, és még augusztusban fog letelni az első év. Uh-huh.
Tehát akkor ez egy folyamat, amiben vagytok ez most, tehát
folyamat,
most kutattok akkor.
És Magyarországon, ahogy mondtam, most nekünk februárban lesz ez a workshop. Március végén Berlinben tartunk egy készségépítő tréninget, aminek a demokrácia a külön fókusza. Ott körülbelül 80 résztvevő fog lenni a különböző Európai Uniós országokból, és emellett pedig menni fog, ahogy már említettem, a többi országban is az országonkénti hasonló workshop, mint amit mi csinálunk itt Budapesten, meg lesznek online részvevői lehetőségek is, amiben majd mi is megosztjuk később, hogy oda be lehet magyaroknak is csatlakozni, csak ott angol lesz a nyelv. Ennek a jövő hétvégi workshopnak ennek magyar a nyelve, tehát itt mindenki tud mindenfajta nyelvtudás nélkül részt venni.
Hol tudnak utána nézni érdeklődő hallgatóink annak, hogy mi várható, tehát február 21-én szombaton, és azt hiszem, hogy 14-ig lehet még regisztrálni erre az eseményre.
Így van. Hát a Social Focusnak a Facebook oldalán tudom jelen pillanatban ezt javasolni. Van egy hivatalos regisztrációs formunk, ennek most nem tudom kívülről sajnos a címét, mert egy nagyon sok betűből áll, de ez magán a Social Focus Facebook oldalán, ott van az esemény, hogy mi a helyzet az EU-ban a demokráciával, és ott pedig a leírásban benne van ez a regisztrációs felület. Várjuk bárkinek, tehát egy 18 évtől felfelé bárkinek várjuk a részvételét, és egy ebédet, és egy kellemes délutáni esti beszélgetést ígérünk biztosítani, és hogyha pedig valaki vidékről szeretne jönni, neki pedig tudunk utazási költségtámítást felajánlani. Úgyhogy ezeket tudom így mondani, mint keret feltételeket. Bárkinek nagyon, hogyha van kérdés, akkor állunk szíves rendelkezésre.
Köszönjük szépen. Tehát mit jelent ma a demokrácia az EU-ban? Egy workshop lesz február 21-én a Social Focus szervezésében. Várfi Melinda volt a vendégünk. Sok sikert kívánunk, és kellemes, tartalmas beszélgetést.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, foglalkoztatok ezzel.
Szia.
Nem kell álmok közt élni, bár azt hiszem, eddig már sok valóra vált. Nem kell mindentől félni, álmodni mennünk kell még százezernyi új csodát. Mikor gyermekek vagyunk, a felnőtt világ a cél, mi mindent hűen másolunk, nem értjük mit, miért, és mi megtanultuk rég az összes csúf mesét, miért ne várjunk szebbet még. Start után vagyunk, hogy lehagyjuk mindegymást, ha bárki más lábára lép, nyomot se hagy maga után, a mesékkel felszórt út, kevés új arccal várt, ezért induljunk el. Sem hunytad még a szemed, vagy hát így ébred mindig láss, hol van helyed. Nem kell árok közt élni, bár azt hiszem, I'm
114, 115, 116.
117 perc.
Eco Art Galéria és bolt nyílt Gödöllőn. Székelyhídi Tamás van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
Mitől különleges ez a hely?
Hát alapvetően attól különleges, hogy ebbe a galériába és boltba olyan alkotások kerültek be, amelyek hulladékból kidobott, elfeledett, nem használt anyagokból készülnek. Ettől különleges. Ebben ugye a fémtől kezdve a bakelitig és a természetes anyagig, a fáig minden megtalálta.
Ez inkább művészet, vagy inkább eladásra szánt termékekről van szó, meg ez a mindennapokban is lehet használni?
Én azt mondom, hogy alapvetően művészet, hiszen azok a tárgyak is, amik a mindennapokban használhatók, tehát mondjuk egy hátizsák, amelyik fantasztikus dizájnja van, mind a mellett, hogy roncsautók biztonsági övéből készül, vagy van kis táska, amelyik tűzoltó, kidobott tűzoltócsőből, vagy bicikli belsőből készül, de ezek mind alapvetően dizájn termékek, de ez vonatkozik az ékszerekre is, mert ott is kávékapszulától kezdve a számítógép alaplapig mindenből varázsolnak ezek az alkotók, kreativitással, mesteri tudással. Tehát ez művészet, de egyértelműen mindenkinek az a célja, az alkotóknak és nekünk is, hogy ezek az alkotások elérjenek a helyükre, visszakerüljenek a használatba, használják, szeressék őket.
Mennyire iránymutató az újrahasznosítás szempontjából egy ilyen hely megnyitása? Szóval lehet-e mondjuk olyan technológiákat felfedezni, amelyeket később majd mondjuk az újrahasznosítás folyamán majd használ, akár mondjuk az ipar?
Nem. Tehát azért ez nem az a szint. Ez az, ha innen nézzük, ez az üzenet, ami azt jelenti, hogy mindent újra lehet hasznosítani, de itt ennek a művészi újrahasznosítását láthatják az emberek, nem az ipari, de természetesen, mivel én is tudok erről, ha valaki kérdezi, tudok mesélni arról, hogy mi történik a PET palackkal, stb., de ez nem annak ad irányt, vagy lehetőséget, vagy ötletet.
Honnan jött az ötlet, hogy nyissanak egy ilyen galériát és boltot?
De alapvetően onnan, hogy rengeteg tehetséges és kreatív ember van Magyarországon, akik követve, mert ugye ezért ez egy trend, ez egy 15-20 éve elindult nemzetközi trend, követve ezt a trendet elkezdtek itthon is ezzel foglalkozni, és az ő alkotásaik inspirálták a mi kis csapatunkat, hogy itt Gödöllőn megnyíljon ez az Öko Art Galéria is volt, ami valójában bemutatja a magyarországi újrahasznosító művészeket, alkotókat, mesterembereket. Több mint 120 alkotó az, aki az adatbázisunkban van, most nyitáskor 49 alkotónak láthatják itt az alkotásai termékeit. És hát ugye mivel hosszú távra tervezzük, folyamatosan cserélődnek az alkotók, az alkotások, mindig van hónap terméke, anyaga, alkotója, tehát próbáljunk így ezzel a kommunikációval is érdekessé, szemléletessé tenni azt, amit ők végeznek.
Szerveződik-e valamilyen közösség az alkotókból, művészekből, a galéria körül? Várható-e, hogy esetleg visszatérő művészek is majd újra és újra kiállítanak?
Biztos, mert pont az a lényeg, hogy ezek a egyik oldalon ezek az alkotók ugye nem főállású művészek vagy alkotók, nagy többségük hobbiból időszakosan végzi ezt a tevékenységet, tehát ha például elfogy az, amit ő itt kiállított, akkor 3-4 hónap múlva ugye újra lesznek alkotásai, tehát mindig lesz egy forgás, várhatóan és remélem, hogy visszatérnek. A másik oldalról pedig, amit ön kérdezett, igen, van egy közösség, aki már konkrétan az ÖkoArt csapathoz tartozik, tehát tervezzük, nézzük, menedzseljük az ő munkájukat, ők a mi munkánkat. A másik nagyon fontos pedig, hogy van egy háromtagú kuratórium ennek a galéria és boltnak, akik a művészi vezetését, támogatását adják az alkotók felé és mi felénk is, ami egyben azt is jelenti, hogy tervezünk vándorkiállítást, tervezünk megjelenéseket máshol az alkotókkal együtt.
Lesz-e valamilyen tematikus kiállítás, vagy esetleg olyan tematika később, amely megpróbálja valamilyen téma köré csoportosítani esetleg a kiállítást?
Biztos lesz. Tehát szeretnénk is. Most a nyitás után alapvetően a tematika az, hogy a technikákat mutassuk be, hogy miből készítenek ékszert, miből készítenek használati tárgyakat, miből dizájntermékeket, szobrokat. Tehát most magát a vertikumot mutatjuk. Ezen belül is már van három kiemelt alkotónk. A Varga Zoltán Zsolt, aki kanálvilla szobrokkal, Magyar Judit, aki kőképekkel, és egy Giuseppe nevezetű olasz úriember, aki itt is a Szegen él, aki kő és felhasználásával készít képeket, de ezeket mindig változtatni fogjuk, és a kiemelt alkotók köré tematikusan is azért egy kicsit hangsúlyosabbak lesznek a kiállítások. És ugye itt két dolgot szeretnék kiemelni, hogy két terme van ennek a körbástyának itt a Gödöllői Királyi Kastélyban. Az egyik az ilyen bolt jellegű, és a hátsó termünk az a galéria. Tehát így válik széjjel a kettő, és lehet tematizálni, bemutatni különböző dolgok.
Hogyan lehet látogatni ezt a kiállítást, van-e tárlatvezetés?
Nem szükségeltetik, mert azért nem egy olyan óriási, és mindent fölcímkéztünk, tehát föl van írva angolul, magyarul, hogy ki az alkotó, milyen anyag használatta, milyen anyagból készültek az alkotások. Látogatni pedig a kastély nyitvatartásához igazodva 10 órától este 6-ig lehet.
Hol lehet még tájékozódni ezzel a bolttal, illetve a galériával kapcsolatban?
Természetesen van weboldalunk, www.ökvartgaléria.com, de ugyanúgy a Facebook oldal is elindult, és bízunk benne, hogy röviden a fiatalokat megszólító Instagram, TikTok és a hasonlók is elindulnak.
Terveznek esetleg valamilyen közösségi vagy kulturális eseményeket ezekbe a terekbe?
Ezekbe a terekbe nem akkora, tehát egészségesen egy olyan 20 ember fér el, de közösségi programot azt tervezünk, hiszen ugye az egyik alapja ennek a programnak a pár évvel ezelőtt még itt Gödöllön zajló természet- és környezetvédelmi fesztiválnak a Trash Art programja. Ugye ott szabadtéri szobrokat készítettek az alkotók, és tervezzük, hogy Gödöllő városával és a kastéllyal közösen valamilyen alkalmat, valamilyen eseményt, fesztivált erre a tematikára fölfűzve egy ilyen szemléletformálás és a művészet erejének a bemutatása legyen. De hát ezek még tervek.
Sok sikert kívánunk mindenhez, és gratulálunk. Eco Art Galéria és bolt nyílt Gödöllőn. Székelyhidi Tamás volt velünk itt a vendégünk.
Köszönjük.
A vonalban. Minden jót, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Mert a tájékozatlan csillagokat lát, nem bebár, nem bebár. Mondták a zöld feltűnő, és a méreg nem kívánt, kissé mértékletesebb, elképzelhető, nem bebár. Kissé halvány lett a kiállított mű, és ez már-már több, mint csalódás. Mintha tért nyerne a bizonytalanság.
válság, szóval nem túl jó az összhatás. Kissé halvány lett a kiállított mű, néhol gyöngécske a megoldás.